Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Úrra bízom a béke és a nyugalom utáni vágyaitokat, fogalmazott 14. Leó pápa az ukránokhoz fordulva. Június 28-án a Szent Atya a vatikáni Szent Péter Bazilikában fogadta az ukrán-görög katolikus egyház mintegy 5000 jubileumi zarándokát, akiket arra biztatott, hogy a mostani időszak viszontagságai ellenére a remény zarándokai legyenek, és osszák meg megerősödött hitüket szeretteikkel és honfitársaikkal. A Nézőpont intézet állásfoglalása szerint a Fidesz nyerte meg a Pride körüli vitát, mert az ellenzék csak a tüntetés megrendezésére koncentrált, nem pedig annak következményeire. Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették, írta a távirati irodához eljuttatott közleményében az intézet. Mint írták, a számok a miniszterelnököt igazolják, a választók többsége az ő oldalán áll ebben a kérdésben, s a gyermekvédelem érdekében ellenzi a Pride felvonulás megtartását, sőt a Pride-ot ellenzők tábora 51%, még a Fidesz tábort 44% is meghaladja. Hangsúlyozták, hogy a többséget képviselni demokráciában mindig a nyertes pozíció. Rég nem hibázott ekkorát az ellenzék, a felvállalt törvénysértések és az intenzív jelenlét miatt az ellenzék egyé vált a Pride-dal, amelynek támogatása kisebbségi álláspont Magyarországon, fogalmaztak. Újabb ukrán támadás a Vox 2025 ellen. Szerhij Szidorenko, az ukrán elnök kedvenc újságírója, tudósítója azt mondta, hogy a Vox 2025-nek semmi köze a magyar emberek valós véleményéhez, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás azt írta, Zelenszkij embere szerint a Tisza pártnak van igaza, a Vox 2025 végeredménye hamis. Napnál világosabb, hogy Zelenszkij és a Tisza összejátszanak, tette hozzá. Kifejtette, Zelenszkij kormányváltást akar, ezt is elmondta Szidorenko, mert a Tisza párt és Magyar Péter támogatja Ukrajna uniós tagságát. Zelenszkij másik embere az ukrán kém, Cseber Roland Ivanovics, közben agymosott idiótának nevezett mindenkit, aki a Vox 2025 során nemet mondott Ukrajna uniós tagságára. Az ukrán támadások a Vox 2025 ellen folyamatosak. Zelenszkijnek nem tetszik, hogy ez itt Magyarország, nem Ukrajna, itt nem dirigálhat, fogalmazott Mencer Tamás. Az európai szövetségesek egységesek abban, hogy a legsúlyosabb érv, amely béketárgyalásokra kényszeríteni az Ukrajnát megtámadó Oroszországot, a gazdaság és a pénzügy, nem pedig katonai eszközök, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök egy tévéműsorban. Az Oroszország elleni jelenlegi szankciók nem elég erősek, ráadásul Oroszország már megtanulta kijátszani azokat, ezért nem tekinthetők olyan eszköznek, amely Vladimir Putyint a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, mutatott rá a cseh államfő egy cseh kereskedelmi televízió vitaműsorában. Extrém erős UVB sugárzás várható hétfőn az országban, közölte a Hungaromet ZRT. A távirati irodának küldött figyelmeztetésben azt írták, hétfőn az UV index várhatóan meghaladja a 8-as értéket az országban. Extrém UVB sugárzás várható. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Végül az időjárásról. Hétfőn napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de egy északkeleti összeáramlási vonal mentén néhány gyenge zápor előfordulhat. Az északnyugati északi szél sokfelé élénk, kevés helyen erős is lesz. A hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, de az északkeleti megyékben maradhat 30 fok alatt a csúcsérték. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a családi utazás témakörében beszélgetünk Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, ötgyermekes édesanyával, aki olyan praktikákról mesél, amelyek megkönnyítik az utazást kisgyermekekkel. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Jó ideje nem találkoztunk, Aliz, de azt gondolom, hogy pont itt a nyaralás, kirándulások időszaka előtt vagy közben már érdemes arról beszélgetni, hogy gyerekkel hogyan is induljunk el ezekre az utazásainkra. És szerintem a legilletékesebb te vagy, hiszen öt gyermek édesanyjaként talán te tudod a legnagyobb praktikákat ebben. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Én is üdvözöllek, és a hallgatókat is sok szeretettel üdvözlöm.
Hogyan érdemes ennek neki fogni? Meg kell terveznünk a nyaralásunkat, vagy érdemes megtervezni, ugye? Főleg, ha ennyi gyerekkel indulunk el.
Szerintem nagyon praktikus megtervezni. Sokkal könnyebb elindulni és bármit csinálni, ha előre tervezünk. Viszont azt jó tudni, hogy ez a tervezés ez nem ugyanúgy fog megvalósulni, mint ahogy elterveztük.
Tehát ne ragaszkodjunk
hozzá. Igen, ne essünk kétségbe, ne ragaszkodjunk hozzá, hogy minden pontja, minden úgy legyen, ahogy szeretnénk. Van egy-két dolog, amiben szerintem jó tartani a határokat, például az elindulás, hogyha megterveztük, hogy tényleg olyan időbe tudjunk elindulni, ami a gyermeknek is jó, akár alvásidő, vagy épp az alvásidő után, akkor azt tartsuk, mert csúnyán tud borulni minden, ha azt elrontjuk, de egyébként meg lazán érdemes venni az egész nyaralást és kirándulást.
Anyagilag erre hogyan tudunk tervezve nekiindulni?
Én nagyon a tervezés embere vagyok egyébként, főleg ennyi kicsi gyerek mellett, és a saját és egyesületi programjaimat is úgy szoktam megtervezni, hogy évvégén a következő évet végigveszem, milyen programokat szeretnénk, milyen eseményeket. A családi programoknál ugyanezt, vannak fix események, amiket tartunk, úgyhogy szerintem ezt jó előre érdemes eltervezni. Ugye az időjárás közben tud szólni, de B-verziókat fel lehet állítani, ami hogyha az eredeti tervünk nem sikerülne, akkor mégis mellette tudunk mást is beiktatni.
Nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy már az anyagi részéhez, hogy ugye az utazásunkat is milyen eszközzel végezzük el. Tehát most tömegközlekedünk, autózunk, akinek nincs autója, ő például egész másképp kell, hogy elinduljon. Melyik a, nyilván az autó a praktikusabb, de a tömegközlekedés közül melyiket válasszuk?
Ugye sok mindentől függ ez is. Eleve, hogy merre megyünk, milyen területre, mennyi idő lenne az, az odaút, tehát hogy például tömegközlekedéssel melyik tömegközlekedéssel érjük el a célt, vonattal, autóbusszal. A vonat számunkra azért volt mindig is kényelmesebb, amikor így tömegközlekedés közül választottunk, mert szabadabban mozoghat a gyermek is, én is, és igazából, ha bármikor mosdóba kéreckedne a gyerkőc, az is megoldott, míg busznál, ugye bizonyos megálló helyeken tudnak megállni a busz sofőrök, és akkor úgy tudunk bármit megmozgatni a végtagjainkat igazából, meg tényleg az illemhelyiséget használni.
Általában hétvégére időzítjük ezeket, hogyha mondjuk egy ilyen 3-4 napos kiruccanásról van szó, de talán megfontolandó-e az, hogy a hétköznapokra tegyük ezeket az alkalmakat?
Abból a szempontból szerintem nagyon fontos végig gondolni, hogy mindenki pont, ahogy említetted is, a hétvégéket lövi be magának kirándulásokra, nyaralásokra, és ezért nagy a tömeg, és lehet, hogy nem úgy tudunk egy-egy eseményen vagy helyszínen programot eltölteni, mint ahogy szeretnénk és igényünk lenne rá, és ezért a hétköznapi nyaralás vagy kirándulás sokkal kifizetődőbb tud lenni, testileg, lelkileg is, és hogy aktívan részesei tudjunk lenni a programnak, akár egy, ha most a gyerekekre gondolok, egy állatkertezés, ugye hétvégén tömve van, nem úgy tudunk állatokat megnézni, főleg, ha ilyen bemutató van, állatetetés, vagy bármilyen program, lehet, hogy nem fér oda a gyerkőc, és akkor nem is találja olyan jónak a programot, vagy akár talán hisztibe is átcsap, hogy ő nem lát, úgyhogy én szorgalmazom azt is, hogy ne csak a hétvégékre próbáljuk meg ezeket időzíteni. Ha lehetőség van rá, akkor ugye úgy vegyen ki szabadságot, apuka vagy anyuka dolgozik, hogy be tudjuk iktatni a hétköznapot is.
Nagy dilemma lehet még az, hogy egyáltalán mit vigyünk magunkkal, mert itt a felszerelés tárháza, meg hogy egyáltalán felesleges dolgok vannak-e a táskában, mik azok a feleslegesek, és mire van feltétlenül szükségünk?
Szerintem anyaként, főleg ha valaki első gyerekes, akkor a gyermeknek bepakolt holmi az, amit nagyon sokra dekálunk, és nagyon nehezen látjuk azt, hogy mit lehet otthon hagyni, mit célszerű otthon hagyni.
Annyira biztosra akarunk menni, hogy felé lövünk a ruházatban is, tehát, hogy, de talán az nem is az a kevesebb.
Igen, de itt a játékokra tudok én is leginkább kitérni, hogy biztos, hogy el legyen utazás közben, ha rossz idő van, el legyen bent a helyszínen, ahol megszállunk, vagy ahol alszunk, és igazából mindig azt tudom mondani, hogy a kevés sokszor több, és a gyermek is jobban el tudja tölteni az idejét akkor, ha azt a kevés játékot cserélgetem időközönként, ráadásul nem egyszerre ömlesztve adom oda neki, akár autóban utazva, vagy tömegközlekedésen, hanem vannak ilyen kis rejtett utolsó utáni Jolly Joker megoldásaink, úgyhogy ezt mindenféleképpen én korlátoznám, hogy mennyit viszünk magunkkal. Egy fabottal is nagyon jól el tud játszani a gyerek órákig, ha
műanyag flakonnal.
Igen, egy műanyag flakonnal, vagy a papírzsebkendő zacskójával, sokszor tényleg nem a játékkal. Amik még szerintem így utazáskor segítenek, és valóban játékok, tehát gyerekeknek szánt játékok, azok a enyhébb ilyen zenélős megoldások, mert az, hogyha nem a telefonunkon szeretnénk, ugye ez is sok szempontból átgondolandó, hogy a telefonunkról rakjuk-e be, azért is, hogy jó-e, ha a telefonról megy, a másik pedig, hogy ha lemerül, akkor sok minden nehézségbe ütközhet ma már ebben a világban, és azért szerintem ezek a zenélős játékok, de akár egy plusz, amit felhúzhatunk, és monotonon ugyanazt a dallamot adja, az is egy utazás alkalmával sokat tud segíteni.
Ami még megkönnyítheti ezeket az utazásokat, ezeket az alkalmakat, az pont a hordozáshoz kapcsolódik, hiszen sokkal könnyebben mozdítható a gyerek. Ha elfárad, akkor nekünk is könnyebb így vinni. Beszéljünk erről is kicsit.
Igen, mindenféleképp szerintem ott kéne lenni minden családnál legalább egy hordozónak, gyerek méretétől, nagyságától függően, hiszen nagyon pici helyet foglal, és rettentő nagy segítség tud lenni. Még az a gyerek is, aki egyébként már nem szokott aludni, bele tud esni egy olyan fáradt programba, vagy olyan programon veszünk részt, amin nagyon elfárad az egész nap folyamán, új a helyzet, minden új neki az ingerek is, és ezért tényleg sokkal egyszerűbb nem kézben cipelni oda, ahova még oda szeretnénk érni, autóhoz, szálláshelyre, bárhova, hanem ezzel a hordozó eszközzel, amivel ugye tehermentesítjük teljesen, vagy valamennyire tudjuk tehermentesíteni a testünket, a gerincünket, belső szerveinket, és még marad is két szabad kezünk, a gyermek pedig jó tud aludni, mert ugye kézben tartva és úgy cipelgetve nem biztos, hogy tud is pihenni.
Sokan ódkodhatnak egyébként a gondolatától, amiatt, hogy a nagy melegben még külön egy anyagot magunkra tenni, plusz a gyerek is melegít majd minket. Itt van valamilyen könnyítés, hogy milyen anyagú hordozókendőt válaszunk, vagy milyen hordozót válaszunk egyáltalán?
Rengeteg hordozó van, és a legtöbb az ugye olyan anyagból készül, ami jól szellőzik, és nem nagyon vastag anyag. Igazából a hosszú szövött kendőknél vannak típusok, amelyek közül érdemes az ilyen gézebb anyagú, vagy ritkább szövésű, de mégis a gyermek méretéhez igazodik, hogy ugye a méretét, a terhelését bírja a babának, ne húzza nagyon a vállunkat. Amit mellőzni szoktunk ilyenkor, azok a rugalmas kendők, hiszen az olyan anyagból van, ami pluszban jól le tud izzasztani, és ráadásul a babán is több rétegben van, tehát nagyon-nagyon melege lenne a babának, és a hordozó személynek is benne. Egyébként családtól is függ, hogy ki melyiket szereti jobban. Lehet, hogy van olyan család, akit egyáltalán nem zavar egy vastagabb, sűrű szövésű kendőben a hordozás, de mást meg még a gézanyag is nagyon irritál, hogy összeizzadnak.
Mi van abban az esetben, hogyha valaki most felkapta a fejét erre, hogy lehet tényleg így is még egyszerűbbé tenni a nyaralásunkat, és szeretné megtanulni, mert egyáltalán nem ért hozzá, hol tudja ő ezt megtenni?
Hordozás területén ugye elérnek a Facebookon, a személyes profilomon is, a Tarjáni Aliz néven, vagy a Közelbaba Egyesület Facebook oldalán keresztül is, és van egy olyan oldal is, aminek az a neve, hogy Aliz Baba Hordozás, Mamin Baba Dúla, és e-mailben is el lehet érni. Ezeket megtalálják a Facebookon is, akik így érdeklődnek, és egyébként egy ilyen másfél órás, két órás dologra kell gondolni, amikor meg akarja valaki tanulni ezt a folyamatot. Ebbe benne van a baba etetése, pelenkázása, egy kis szusszanási idő is, és az, hogy ugye az eszközről is mindent megtanulunk, hogy kell használni, hogy kell beállítani, hogy kell felvenni és levenni a gyerkőcöt, és igazából nem csak egyszer szoktuk ezt a gyakorlatot megcsinálni, a felvételt, levételt, hanem legalább kétszer, de ameddig úgy érzi a család, hogy most már biztonsággal lefölveszi a gyermeket, akkor szoktam otthagyni őket.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, kis semmiség, az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmaradt.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallodni, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
talán úgy, mi szép volt, megmaradt. Pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Szerintem egy másik kritikus pontja ennek az utazgatásnak az, hogy mit eszünk ilyenkor. Minél kevesebbet szeretnénk költeni, de hát beleesünk abba, hogy nyilván eszünk máshol is. De hogyan érdemes erre készülni?
Ugye mindenféleképp az igényeket vegyük figyelembe, hogy milyen korú gyermekeink vannak, van-e akinek vinnünk kell tényleg ilyen akár elállós bibi ételt, vagy bármit, vagy olyat, hogy melegíteni kell-e, lesz-e olyan hely, ahol melegítünk, és jó előre tájékozódni, hogy milyen helyeken tudunk vásárolni majd, mert vegyük figyelembe azt, hogy szeretnénk-e ragaszkodni ahhoz, hogy olyan minőséget és ételeket kapjon a gyermek is akkor, amit ugye otthon is szoktunk. Most itt például arra tudok gondolni, hogy meleg ételt mindenféleképpen fogyasszon a gyermek is aznap, de nem feltétlenül egy gyors kajáldás megoldás lesz a legjobb, és előre föl lehet térképezni, hogy ahova megyünk, ott milyen lehetőségek vannak, hol tudunk venni. Figyelembe kell venni az évszakot is, mert nyáron, ha most nyaralni megyünk, akkor teljesen másképp működik a szervezetünk, kevesebbet fogunk enni napközben, és ezért ugye az esti órákra kell időzíteni a nagyobb evést, és nálunk a családnál ez meg is valósult, és nagyon jól látszódott, hogy napközben gyümölcsön, sok folyadékon, kicsi, úgymond rágcsernivalókon is el volt, vagy egy-egy szendvicsen, estére viszont tényleg megéheztünk, megéheztek, és akkor ettünk igazából főtt tennivalót, vagy olyan jobban laktatót.
Ha már az este, de hát ez napközben is előfordulhat egy kisebb gyereknél, hogyan tudjuk megoldani az alvását, az altatását?
Érdemes a programokat szerintem úgy időzíteni, hogy figyelembe vesszük, hány gyerkőcünk van, hány gyerkőc alszik még közülük, akiknek az altatása, alvása megoldandó kell, hogy legyen, és ennek függvényében tudunk mérlegelni, hogy most visszamegyünk a szálláshelyünkre, vagy hordozóval akár, vagy babakocsival, ha olyan a környezet, hogy babakocsival is lehet azt a helyet látogatni, ahova megyünk, akkor babakocsiban tud-e aludni. Igazából nekünk mindig a hordozó vált be. Tehát, hogyha apuka és anyuka is felvesz egy-egy gyerkőcöt, akkor már két gyermek tud aludni, és igazából szerintem a legtöbb esetben nincs is harmadik gyerek, aki már igényelné a déli alvását, vagy a napközbeni alvást.
Milyen optimális helyszínek vannak mondjuk kirándulásnak, akár ha nyaralást nézzük is, de mondjuk kisebb gyerekekkel?
Nagyon sok felé lehet
velük ismerni. Hát ettől szoktak félni a szülők azért, hogy elindulhatunk már? Vajon nem lesz ez nagyon rossz nekünk, ez nyaralás vajon már?
Igazából azt jó tudni, hogy ha élvezem minden pillanatát annak, amit időt szánok a családommal, időt töltök a családommal, gyermekkel, akkor nem lesz probléma belőle, hogy mekkora gyerkőccel indulok el otthonról. És hogyha azt is tudatosítjuk magunkban, ugye, hogy változhat az, amit mi megterveztünk, és ezért egy kicsit lazábban kezeljük, nem ragaszkodunk szigorúan, nem tervezünk be túl sok programot. De az a nyaralás vagy kirándulás akkor lesz élvezetes, ha ugye én is élvezem felnőttként, és ezért például egész pici újszülött papával is ki lehet mozdulni otthonról, hiszen én feltöltődök, én időt szánok magamra, a baba jókat tud aludni rajtam, vagy éppen a babakocsiban, mert van, akinek nagyon jókat alszanak a babáik babakocsiban, és tényleg mondhatom azt, hogy voltam nyaralni abban az évben is, vagy kirándulni. Úgyhogy rengeteg természetben lévő helyszínek, mint akár itt a környéken a Szalajka völgy, vagy nagyon sokat lehetne említeni, vagy állatkertek vannak, amiket be lehet iklatni, de nagyon sokan külföldre is szívesen elmennek pici babával, vagy úgy mondom 3 év alatti gyerkőccel is, mert nagyon ügyesen hozzászoknak minden körülményhez ezek a babák, és akkor a legjobban, én mindig azt figyelem meg, hogyha figyelünk az igényeikre, de keretek között és előre a pici babának is előrejelezve, hogy mi vár rá, felkészítjük őt arra, hogy mi fog történni. tehát egész pici babákkal is, és a nagyobb gyerekekkel is megszoktuk mi beszélni mindig otthon, akár ha csak egy félnapos kirándulásra megyünk el, hogy mi várható már napokkal előtte, sőt a nagyobbakkal már együtt tervezzük, és ismétlem naponta nekik, hogy majd tudjátok, ez fog következni, így fog zajlani a nap, és szerintem egy ilyen izgalmas időszak is ez, hogy felkészülünk együtt, és ugyanakkor abban is segít, hogyha valamiről elfelejtkeztem volna én, akkor lehet, hogy ők nekik eszükbe jut, hogy még azt is tervezzük meg a kirándulásra.
Ezeken az alkalmakon azért előfordulhatnak balesetek. Milyen kis elsősegélycsomaggal készüljünk föl?
Én, amit nagyon szeretek, és hordok magamnál mindig, az ezüst kolloid. Igazából gyógynövényboltokban is lehet kapni, patikában is. Ez egy ugye átlátszó folyadék, és nagyon jó fertőtlenítő hatású, úgyhogy ha valakinek nincs kéznél akármilyen fertőtlenítőszer, az ezüst kolloid is tökéletes tud lenni. A gyerekek imádják a raktapaszt, úgyhogy ha egy csomó raktapasszal felszerelkezünk, akkor szerintem ők nekik bármilyen bajuk van is megoldják. És fontos figyelni arra, hogy hűtő-fűtő dolog valami legyen nálunk, tehát hogy itt gondolok arra, hogy a vizeinknek legyen hűtőtáska, hogyha ugye nagyon nagy melegbe megyünk, mindig tudjunk hideg vizet, vagy viszonylag hideg vizet adni, inni a gyereknek, kocsiba is esetleg, ha ott hagyjuk, ne forjon fel, ne legyen nagyon meleg. A szúnyog kulancsriasztókat célszerű még magunknál tartani. Ha valaki nagyon természetbarát módon akarja megoldani, akkor szuper a muskátliolaj, a geránium olaj a szúnyogok elűzésére is tényleg nagyon jól hat. Úgyhogy ezt még célszerű szerintem. Igazából az ilyen horzsolások, elesések és egyéb ilyen dolgoknál nagyon bekötözni sem szokták, még hogyha ha a kórházba vinnénk be, vagy bármi olyan ellátó helyre a gyerkőcöt, mert ugye gyorsabban gyógyul, ha úgy szabadon van, és lefertőtlenítették. De a septapaszon kívül még kicsi kötszer, amiket meg lehet vásárolni, meg az egészségügyi dobozba benne van, az bőven elég. Úgy is érezni fogjuk szülőként, hogy mikor van az, amikor nem mi látjuk már el a gyerkőcöt, hanem valakinek látnia kell és elvinni olyan helyre.
A gyerekek hajlamosak a hisztire is, és elfáradnak, éhesek. Általában ilyen fiziológiás problémák miatt eléggé hangot tudnak ennek adni. Hogyan tudjuk ezt kicsit nekik segíteni, kordában tartani?
Nálunk, és szerintem mindenkinél nagyon sokat segít az, hogyha vannak olyan játékok, mindjárt kifejtem, hogy mire gondolok, amik így lehetővé teszik, hogy még jó pár percig nyugton maradjon a gyerkőc is, akár ha tömegközlekedéssel utazunk, akár ha autóval, ugye mondjuk autópályán nem tudunk akárhol megállni. Nagyon fontos ugye, hogy milyen korosztályú gyerkőcökről van szó, milyen idős gyerekekről. Kicsiknél megint mással tudjuk lekötni, de a nejlont csörgését, a flakont, a műanyag flakont nagyon szeretik és elmojolnak vele nagyon jól. Ezekkel akár fél órákig is még le lehet kötni a gyermeket. A nagyobb gyerekeknél pedig már nagyon jó kis tanító és agyat megmozgató játékok is vannak. Például a egyszínű autókat keresgéljünk, ha mondjuk tömegközlekedéssel vagy autóval megyünk valahova, hogy most csak a piros autókat nézzük, hányat találunk, aki lát egy piros autót, szól, vagy éppen kamionokat, ha mondjuk olyan helyen vagyunk, hogy kevesebb a kamion, vagy az eget nézzük és repülőt, aztán lehet szóláncozni, szójátékokat kitalálni, vagy találós kérdésezni. Ezt le lehet egyszerűsíteni egész 2 éves gyereknél is, aki még most mondogatja a szavakat, vagy akár másfél évesnél tök egyszerű módon szerintem, hogy melyik az az állat, amelyik cincog, és szinte nincs olyan gyerek, aki ne találná ki, hogy az egér, mert minden mondókába, mindenbe, amit elejétől, ahogy beszélünk hozzá, mondunk neki. És a cicával, egy csomó állattal nagyon jól így szépen lehet ezeket játszani, és élvezik is, tehát hogy olyankor ez a fáradtság, nyűgösség, hiszti eltűnik, és újra olyan kis élénkek lesznek, és hip-hop oda is érünk, ahova kellene, meg ahova még szeretnénk.
Nagy kérdés, hogy 5 gyerekkel ti idén nyaraltok-e, és hogyha igen, akkor hogyan?
Amikor még 3 gyerkőc volt, akkor Csíksomjóra is elmentünk majdnem egy hétre. Most már 5 gyermeknél kicsit más a helyzet.
Milyen a korosztály egyébként? Erről még beszéljünk kicsit előtt.
A legnagyobb gyerkőc most lesz 9 éves, és a legkisebb 1 év, 2 hónapos. Úgyhogy ilyen körülbelül 2 évente születtek. Ugye van, aki kicsit több mint 2 év van köztük, és van, ahol másfél. 2 fiú és 3 lány gyerkőc van, és nálunk a nyaralás most egy igazán különleges nyaralás lesz, mert úgy fog zajlani, hogy a sátrunkat felállítjuk az udvarunkon, kiköltözünk, és minthogyha tényleg nyaralnánk, anya nem fog mosogatni, nem fog mosni, hanem gyűlik a mosatlan, gyűlik a szennyes, de tényleg, mint egy nyaraláson, és apa sem dolgozhat, hanem minden mással töltjük el az időt, és ezt együtt tervezzük meg már előre, majd most. Ezt az ötletet egyébként az egyesületünk alapítójától vettem át, nagyon lelkesen mesélt róla korábban, és minden évben így szokták ők is csinálni, és szerintem fantasztikus ötlet, mert valóban azt érzi a gyermek, hogy ő nyaral, és nem kell hozzá más, csak ez. Nem, vagy megfőzök előre, valószínű ez az opció lesz, viszont még így is lesz olyan nap, amikor mintha ugye kirándulni, nyaralni lennénk, elmegyünk étterembe, és ott fogunk enni, meg lesz ez a hangulat is hozzá. Ugyanúgy kimegyünk majd játszóterezni, mint hogyha kirándulás alkalmával mennénk, de azok, amiket ugye otthon pluszban tevékenykedünk, a házi munka és a ház körüli teendők, azok el fognak maradni.
És milyen kinti tevékenységre gondoltatok még ott a kertben? Lesz esetleg medence?
Bunkerépítés, vizeskedés mindenképp, vízibomba, hasonlók, vízipisztolyozás, számháború tervezek, még ugye vagyunk annyian, hogy lehet is, és majd szeretnék ilyen a kertünkben, vagy ha elmegyünk esetleg portán kívül, úgy mondom, akkor feljegyezni, hogy milyen állatokat, növényeket látunk, ez több szempontból is, hogy ugye a koncentrációt egy kicsit gyakoroljuk, javítsuk meg, meg tényleg úgy a figyelmességet, hogy mik vannak körülöttünk igazából, mennyi élet, mennyi állatka, bogárka, és hogy ugye tanuljuk is, hogy mi micsoda. Úgyhogy majd le lehet rajzolni, le lehet írni, aki már tud, vagy aki nem tud, annak majd én írom.
Tulajdonképpen az egész beszélgetésnek a konklúziója az, hogy nincs határ, ami megszabná azt, hogy hány éves gyerekkel, hány gyerekkel, és hogy hova menjünk, miénk a világ tulajdonképpen is itt a nyár, úgyhogy én nagyon, nagyon kellemes nyarat kívánok nektek is.
Köszönöm szépen, és minden hallgatónak is én is nagyon kellemes nyarat kívánok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a családi utazás témakörében beszélgettünk Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pápai Erika, Jászai Mari Díjas színművésszel beszélgetek életének nagy fordulópontjairól, karrieréről, valamint a művészetről.
Mai vendégem egy olyan művész, aki számtalan színház és filmes szerepet tudhat magáinak, valamint szinkron színészként is megismerhettük már. Nagyon sok szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál.
Üdvözlöm.
Mikor kezdődött a pályára való felkészülés, és hogy jött ez az ön életében?
Talán a zene az, ami leginkább a legkorábbi évekből mellettem volt. Anyukám nagyon sokszor vitt minket koncertekre, operába, orgonahangversenyekre, és a Kodály Zoltán zenei általános iskolába jártam, ahol egy fantasztikus tanárnőm volt, Princ Egonné, aki annyira megszeretette velünk az éneklést, a szereplést, a zenét, és a szavalás, a vers, az szintén nagyon hamar jött, de nem az én ötletem volt igazán, hanem azt gondolom, hogy inkább látták rajtam, úgyhogy egészen pici koromtól kezdve minden évzáról meg évnyitón kellett szavalnom, de tényleg kellett, mert nem én találtam ki. Aztán elküldtek versenyekre, szavaló versenyekre, és aztán ugye jöttek a sikerek, mindig megnyertem ezeket. Szóval ilyen egészen egyszerűen, de a színészi válásom az azért ennél sokkal komplikáltabb volt. Egyáltalán nem akartam színésznő lenni, tehát nem volt bennem ez a vágy. Ennek ellenére az Asher Osztály Irodalmi Színpadhoz jelentkeztem 14 éves koromban, de főleg azért, mert a nővérem is oda járt, mert nagyon különleges és nagyon jó csapat volt. De gondolom, hogy ez bennem volt, úgyhogy végig játszottuk a 4 évet a gimnáziumban, és aztán az egyre nagyobb örömmel töltött el. Olyan sok mindent tanultam, képeztek, rengeteget szerepeltünk, sikeresen vittek minket rádióba. Azt sem mondhatom, hogy igazán én találtam ki, talán ehhez nem volt nekem annyira hitem vagy ambícióm. De amikor az ember valamiben érzi, hogy jó vagy sikeres, akkor aztán viszi arra az élet. Ennek ellenére jelentkeztem egyetemre is, és amikor felvételiztem már a színművészeti főiskolára, akkor azért már nagyon szerettem volna, de ennek ellenére nem vettek föl elsőre, ami nagyon jót tett, mert nagyon gyermek voltam még. Kellett az, hogy megérjen bennem az, hogy ez a pálya, ez nekem fontos, és hogy én elég erős vagyok ahhoz, hogy ezt végigcsináljam, úgyhogy nagyon nagy iskola volt sok siker után, ami ért akkoriban, hogy jöttek ezek a kudarcok a színművészeti főiskola felvételén. De aztán felvettek egyetemre, aztán felvettek a Várszínház stúdiójába, és aztán utána felvettek végül is a színművészeti főiskolára. Úgyhogy aztán pedig nagyon elindult az életem, olyan nagyon hirtelen elindult harmadéves koromban, nagyon gyorsan, tehát mindazt a pár évet, amit ott még az ajtó előtt töltöttem, a bejutásra várva, azt aztán felpörgett az élet. Mindaz a furcsaság, szokatlanság, mindenféle képességeim egyszer csak értelmet nyertek. Hiszen ez azért volt, mert ez kell ide, hiszen ezért volt ilyen, mert ez mind-mind oda vitt a pálya felé. És akkor ez egy reveláció volt, amikor a képességek, azok furcsa képességek egyszer csak itt értelmet nyertek. Ez volt az egyik. A másik legfontosabb dolog, hogy miközben prózai osztályba jártam, Békés András volt az osztályfőnököm, aki az Operaház főrendezője volt. Iglódi István volt a zenésmesterségi tanárom, aki a József Attila Színháznak, aztán a Nemzeti Színháznak volt az igazgatója, de a legfontosabb találkozásom Bagó Gizella énektanárnőmmel volt, professzorasszony most már, emerita professzorasszony a Színművészeti Egyetemen, aki felfedezte, vagy aki eljutott oda, hogy megismerjem a saját hangomat a szó minden értelmében. Úgyhogy onnantól kezdve aztán a zenés szerepek nagyon gyorsan megtaláltak, és akkor ez a próza, a zene az egész életemben egymás mellett futott.
Ha már szerepek, akkor ki tudna emelni egyet? A színházi szerepek, vagy filmes szerepek, mi áll közelebb a szívéhez, hogy érzi?
Szerencsés vagyok, mert amikor túl sokat énekeltem, akkor a prózára vágytam, amikor túl sok prózát mondtam, akkor az éneklésre vágytam. Amikor a színházban nem éreztem jól magam, akkor másik színházba hívtak, amikor kellett, akkor elmentem forgatni. Akkoriban a rádió is nagyon komoly munkákat adott, rengeteget szavaltam, rengeteg verses műsorban voltam, de ugyanakkor a televízióban nagyon sok show műsor is volt, amiben akár karácsonyi műsor, akár ilyen olyan, akkoriban rengeteg ilyen zenés jellegű műsor is készült, miközben forgattam tévéjátékokat, rendkívül sokat. Tehát nagyon-nagyon széles volt az a spektrum, amiben én mozogtam, és ez egy nagy adomány volt nekem, nagyon sok minden átsegített. A zenés sikerek és a filmes munkák, mert a színház az sokszor nagyon nehéz, nagyon, nagyon munkás, nagyon igénybe veszi az embert, és nagyon fárasztó, és nem mindig ad olyan töltést, amit esetleg egy másik helyen megkaphattam. Tehát ugye délelőtt színházban próbáltam, utána mentem szinkronban, vagy rádióban, vagy forgattam, vagy zenés műsorokban szerepeltem, önálló esteket csináltam, Budapest nagyon-nagyon sok színházában meghívtak vendégnek, nagyon sokat tapasztaltam, nagyon sokféle műfajban használtak, vagy próbáltam ki magam. Még találkozhattam azokkal az igazán emblematikus, legendás színészekkel, akik sajnos már nincsenek közöttünk, de ha csak pár nevet említhetek, Rutka Éva tanárom volt, a Végszínházban is voltam, akár Darvas Iván, Benedek Miklós most éppen ugye eszembe jutott, hogy már ő sincs közöttünk, Szacsvai László. A Vígszínház teljes társulata, talán nem is tudom felsorolni az idősebb kollégákat, akik ott voltak, és aztán akkoriban még a Hernádi Ildik, Bánsági Ildikó, később még szintén színház tagjai voltak, még találkozhattam például Páger Antallal, szóval nagyszerű kollégákkal, és a filmes munkáim során pedig Besenyei Ferenctől kezdve Agárdi Gáboron, Nagy Kállai Ferenc, akkor nagy legendás férfi színészeivel dolgozhattam együtt, akár Szilágyi Tibor, vagy nem tudom, Balázs Péter is, akár Tahitót László, akivel különösen nagyon szerettem őt. Rengeteg olyan tapasztalatom volt, ami nekem nagyon nagy ajándékként jelenik meg a mostani életemben.
Az szinkronszínészet ezzel teljesen párhuzamosan fut, vagy a sokkal később?
Nem, de kicsit túlságosan most egy olyan, nem tudom miért az utóbbi pár évtizedben ilyen nagy jelentőséget kapott a szinkronszínészet. A szinkron az csak egy pici része az ember életének, a rádiós munkák, az egyéb fellépések, ahhez képest a szinkron az inkább csak az ötödleges volt, vagy a hatodévos dolog volt. Az úgy kezdődött, hogy tanítottak nekünk szinkront. Aki igazi jó színész, az szinkronizál. Tehát igazából az a fogalom, hogy szinkron színész nem létezett. Nincs. Most már van, de mi, akik még egy másik gondolatban nőttünk fel, számunkra ilyen nincs. Valaki vagy színész, vagy nem színész. Tehát ez is picit olyan, hogy mint van zenész színész, vagy nem tudom, de az igazi színész az énekel is, és táncol is, és prózát mond, tehát az egész, az összművészet. Úgyhogy a szinkron ennek egy pici szelete, már főiskolás koromban tanultam, rögtön elvittek, rögtön kaptam nagyobb szerepeket, de az egy nagyon jó megélhetési forrás volt, mert szinkronban mindig azonnal fizettek. Tehát a szinkron volt az, ahol azonnal, tehát ugye rádióban, tévében, nem tudom, micsoda filmforgatásnál az ember, csak nagyon később kaptam a pénzét, de a szinkron az mindig arra volt jó, hogy az embert fönntartsa, akár főiskolásként. Aztán az életemben, hogy ez miért alakult úgy, hogy aztán talán azért, mert a színpadi munkáimat visszaszorítottam, talán azért, mert a országosan az embert a filmekből, televízióból ismerik.
Ha jól tudom, akkor szabadúszóként tevékenykedett. Most igen. Főként, vagy most is?
Hát szabadúszó vagyok most egyfelől, de más most már a Színház és Filmművészeti Egyetemnek vagyok az adjunktusa tanára, zenés mesterség tanára, és amellett szabadúszó, igen. Az Vígszínház tagja voltam nagyon-nagyon sokáig, aztán felmondtam a fiam születése után, döntöttem úgy, hogy akkor én most szeretném magam megpróbálni. Azért egy nagy színházi élet az mindenféleképpen olyan, mint egy gyár, ahol a 30 napból 30-at játszik az ember, amellett dolgozik éjjel-nappal. Tehát azt gondolom, hogy van egy pont, amikor már egy érési folyamat, amikor az ember szeretné a saját életét jobban a kezébe venni. Úgyhogy én ezért hagytam ott végül is a Vígszínházat, és aztán játszottam végig mindenhol, Budapesten, vidéken, és ez most is így van.
Nem volt ez nehezebb kilátástalanabb?
Ez egy óriási nehézség. Tehát ott hagytam egy, ha csak azt még mondhatok, hogy ott hagytam egy stabil közalkalmazotti állást. Nem is értették, hogy miért jöttem el. Művészi jogokból jöttem el, kifejezetten művészi jogokból. Tehát anyagilag nagyon rossz volt, nagyon nehéz volt, és nagyon nagy nehézség, hát nagyon nehéz volt egy kis gyerekkel, egy csecsemővel, úgyhogy az embernek nincsen nyáron fizetése, meg annyi pénzt keres, amennyit dolgozik. Nagyon-nagyon nehéz volt, de én pontosan tudtam, hogy a világ errefelé megy. Később nagyon érdekes volt, amikor nőttem, hogy 5-10 év múlva jöttek a kollégák, és engem kérdeztek, hogy akkor hogy kell csinálni, meg milyennek a titka. Nem tudom, én ezeket pontosan látom a folyamatokat előre. Tehát a világ nem erről szól, már muszáj rugalmasnak maradni. Lelkileg is, művészileg is, és mindenféle szempontból. És annak nagyon nagy záloga, hogy az ember merjen. És én erre ösztönzöm a saját gyerekemet is, és a növendékeimet is, hogy merjenek. Tehát gyáván is félve, persze természetesen mindig meg lehet magyarázni, hogy az ember miért marad ott, miért vállal kompromisszumokat, de én azt gondolom, hogy bátornak kell lenni. Úgyhogy ez így történt.
Nőként azért mégiscsak nehezebb, azt gondolom, a művészek sorsa. Ezt hogy gondolja, hogy látja?
Természetesen. Nagyon. Igen, és ami még nagyon nehéz, egyrészt, hogy soha nem vagyunk egyformák, még most sem megítélésben, sem anyagilag, sem ilyen szempontból, a női szerepek a művészetben nagyon izgalmas, hiszen nincsen női hegedűs, vagy női csellista, vagy nem tudom, van csellista, meg hegedűs, meg van színész. És nem színész nő és színész férfi van, hanem színész van. És ugye, ha én játszom a főszerepet, mint nő, és egy férfi nekem statisztál vagy mellékszerepet játszik, akkor én vagyok az, aki az egészet viszem a hátamon. Itt tökéletes művészi egyensúly van. És ehhez képest pedig ugye van ez a fajta megítélés, hogy a nőnek milyen szerepet kell betölteni. Egy színésznő nem tud olyan szerepeket betölteni, mert ha dolgozunk, pontosan egyenrangú gondolkodó lény vagyok, pontosan egyforma alkotó személyiség vagyok. Semmiféleképpen nem aláfölé rendelt, hanem egyformák vagyunk. És ezt a magánéletben is nagyon nehéz, és egy nagyon finom, hát a marionett játék az, hogy a nőiséget megőrizve a színpadon is, és a magánéletben is, mégis az ember a saját művészi és emberi mi voltát hangsúlyozza.
Egy színésznőnek egy az álma, egy jó darabban jó szerep, az alkalmat szorongva várja, hát egyebet mit is tehet. Új izgatott, ha itt az óra, és dönt a nagy direkció, hisz annyi a színházi róka, mit ér, ha nincs protekció. Egy szó, mint száz, ez a színház, hogy miért csináljuk csak, mert imádjuk. Ha érzed a varázsos illatot, a parfümmel kevert masztik szagot, csak érintsd meg a függöny bársonyát, és rájössz, hogy nincs ennél szebb világ. A reflektor szebben süt, mint a nap, a színész bejárónál az ócskapat, a zsinór padlás a fejed felett, a mennyország ennél szebb nem lehet. A pompás vagy a kopott színfalak, a süllyesztő a vén színpad alatt, a sugójuk ásítozva néz feléd, a zenekar próbál egy új zenét. Úgy lehet, hogy ez csupán képzelet, itt nincsen hazugság, csak képzeled. Ki egyszer a szívét adta oda, a színház nélkül nem élhet soha. Egy kicsit bolondos a pálya, ezt tagadni nem szabad. És ki csak szerencséjét várja, az könnyen hoppon marad. És mégis mindig várunk, a sikerről álmodunk, és fortunánál sorba állunk, ha vesztünk, nem csodálkozunk. Egy szó, mint száz, ez a színház, s hogy miért csináljuk csak, mert imádjuk. Ha érzed a varázsos illatot, a parfüm, csak érintsd meg a függöny bársonyát, és rájössz, hogy nincs ennél szebb világ. A reflektor szebben süt, mint a nap, a színész bejárónál az ócskapad, a zsinór padlás a fejed felett, a mennyország ennél szebb nem lehet. A pompás vagy a kopott színfalak, a süllyesztő a vén színpad alatt, a sugójuk ásítozva néz felé, a zenekar próbál egy új zenét. Úgy lehet, hogy ez csupán képzelet, itt nincsen hazugság, csak képzeled. Ki egyszer a szívét adta oda, a színház nélkül nem élhet soha.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Pápai Erika Jászai Mari Díjas színművésszel beszélgetek életének nagy fordulópontjairól, karrieréről, valamint a művészetről.
Hogyan néznek ki a mindennapok? Mennyire terített a naptár? Hogyan telnek hetek.
A mai este ugye Tercén együttessel töltöm itt Egerben, és ez nekem nagy szív, ugye, mert miközben az ember komoly zenét hallgatja, olyan csodálatos versekkel találkozik, amivel egyébként nagyon, már egyre kevesebb szer, ugye, pont amit említettem, talán, hogy olyan komoly verses műsorok voltak a rádióban, voltak szép versek, még a televízióban is, amikor szavalhattam, de a versekkel az ember akkor kerül igazán kapcsolatba, hogyha el kell mondania, akkor olyan mélységekbe kell belemennie, ami egyszer csak föltárja ennek az egész gyönyörűségét a verseknek, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Most már vége van az egyetemnek, háromadév is a növendékeim, és egy nagyon-nagyon szép vizsgákat csináltunk. Most volt éppen a Múzeumok éjszakáján egy bemutatónk a Bajor Gizi Színész Múzeumban, előtte is volt színészportrét címmel, aztán csináltam Federico García Lorcától kezdve mindenfélét nekik. A West Side Story-t megcsináltam, egyébként kedvenc szerepekről, tehát a West Side Story volt az életemben, azt gondolom, az a fajta zenei csúcs, amit a legjobban szerettem, és ebből csináltam velük már részleteket másodéves korukban például. Szóval nagyon sok mindent ad egyébként a tanítás, egészen máshonnan közelít az ember, de a saját múltamból is elő tudok bányászni, és a saját tudásomból, amit nekik át tudok adni. Tehát ezennek vége van. Van még egy nyári játékon. Most a szinkront említve volt egy egészen hihetetlen szinkronom, 8 rész, 8-szor 1 óra, és 8 órát kellett végigbeszélnem. Az Éva Longoriát szoktam szinkronizálni, és neki van egy ilyen sorozata, egyszer Mexikót utaztak gasztronómiai módon körbe, most pedig Spanyolországot. És ez most Spanyolországot gasztropolitikai, gazdasági, kulturális szempontból vitte végig, és egyfolytában beszélt. Na hát mondjuk ez aztán, úgyhogy ennek is hát szeretem, a fejeztem be, ha itt vagyok, és akkor még a jövő héten van egy kis diplomát adó a fiamnak, úgyhogy szerintem ilyen nagyon, most már lassan-lassan találjon egy kis pihenés.
Akkor elég sűrű. Térjünk vissza egy picit a mai koncertre. Igen. Miről szól ez az előadás?
Hogy miről szól, Telemann darabokat játszanak a trió tagjai, és nekem pedig a tematikát úgy állították össze, ami egészen gyönyörű, hogy ezek a versek, amiket most el fogok mondani, Goethe, Keats, Yeats, Vajda, János, Petőfi, Vörös Sándor, és még sorolhatnám, ezek a versek mind egy gondolatra épülnek, ami szerintem most iszonyatosan fontos, a jelen érzésében a pillanat öröméről szól, a természet adta megélés és nyugalom mindenhol, az élet öröme miközben mindenféle megpróbáltatás éri az ember, de mégis milyen választ ad rá. Tehát nagyon sok szépség jelenik meg ezekben a versekben, gyönyörű, szép, ahogyan a természet, ahogyan abban létezik az ember, ahogyan rácsodálkozik arra, ahol él, ahogy ez ő ráhat, ahogy azt a jelen pillanatot megéli. Van egy olyan mondani valója ennek az estének, ami nagyon sok műsorban szerepelek velük szerencsére, de azt kell mondanom, hogy ez most, ma talán az egyik leggyönyörűbb, amit át lehet adni. Én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire hat. Az biztos, hogy rám borzasztóan. Tehát nekem komolyan mondjam, hogy én élvezem. Tehát örülök, amit hallok, ahogyan ők játszák, és amiket én nekem van alkalmam van tolmácsolni, vagy elmondani.
A szív békéje, ugye nem hiába ezt a
igen, ez a szív, békéje, így van. Őrült bátorság ezeket a verseket elmondani. Hihetetlen fontos, hogy ezt valaki meghallja. Mert azt gondolom, hogy olyan nyugalmat, életigenlést ad, ugye a 17.-18. századtól megyünk fölfelé, hogy pontosan ugyanolyanok voltunk, pontosan azokon mentünk keresztül, pontosan olyan nehéz volt, még talán sokkal nehezebb volt, de ennek ellenére is akár Petőfi milyen választ ad erre. Vagy Börz. Igen, őt kifelejtettem például. Hát az életigenlés, de nem egy bugyuta mámor, hanem a megszenvedett életnek a boldogsága. Akkor is jól vagyok, akkor is úgy élek, akkor is megcsinálom, akkor is hiszek ebben a pillanatban. Úgyhogy szerintem ez egy egészen kivételesen gyönyörű műsor.
Mit üzenne a mai fiataloknak?
Mivel tanítok, ezért ez a dolog az egyszerű. Tehát én azt gondolom, hogy mindig vannak nagyszerű példák. Én azt gondolom, hogy minden fiatal csodálatosan tiszta, és mindenki elindítja az életét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a felelőssége azoknak, akik átadják ezeket a dolgokat. Tudom, tapasztaltam, hogy ezzel a 3 év alatt ezek a növendékek milyen hatalmas utat jártak be, nem csak szakmailag és nem csak technikailag, hanem a lelkükben, a gondolkodásukban, azt, hogy ezt a pályát választják, és azt, hogy milyen borzasztóan fogékonyak minden jóra, tehát azt viszik tovább, amit mi adunk nekik. Nincs elveszett generáció. Ugye imádjuk ezeket a ilyen generáció, olyan generáció. Nagyon-nagyon szeretjük azt mondani, hogy megváltozta az idegrendszerük, megváltozott a gondolk. Az idegrendszerük lehet, hogy valamennyivel másképpen reagál, mert hiszen túl sok mindent kapnak egyszerre, de azt mondani, hogy megváltoztak a fiatalok, mások másképpen gondolkodnak, másképpen, ez azt gondolom, hogy tökéletesen életidegen. És egyre teljesen hamis gondolkodás. Semmiben nem változtak meg, csodálatosak a fiatalok, mi nem vagyunk csodálatosak. És mindig is azt gondolom, hogy egyéni példákat lehet adni, és egyéni válaszokat lehet adni a helyzetekre. A helyzet az mindig nehéz, de nem annyira nehéz, mint Petőfinek, vagy Börsznek, aki éhezett, vagy Víjónak, vagy nem tudom. Tehát nem koncolták fel, nem akasztották fel. Nem olyan borzasztó ez, amiben élünk. Mindenkornak megvannak a nehézségei, de egyáltalán nem nehéz, de az, hogy én mit mutatok ebből nekik, az viszont szerintem iszonyatosan fontos családi szinten és a tanítás szintjén is, hiszen onnan kapják ezeket az inspirációkat. És még egy dolog, hogy igenis, 18 éves gyerekek is hihetetlenül megváltoznak. Fantasztikus dolgokat lehet nekik megtanulni, és ha ők nem tudnak valamit, mint ahogy én ezt tapasztaltam, az nem az ő hibájuk, hanem valaki nem tanította meg nekik. És én azt gondolom, hogy mindig lehet tanulni, különösen a művész gyerekekkel nyilván könnyebb, mert van egy erős céljuk. De hogyha az én fiamnak is van egy erős célja, mert valami felé indul, akkor hihetetlenül befogadóak. Én nagyon hiszek az oktatásban, én nagyon hiszek a művészetben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pápai Erika Jászai Maridia színművésztel, életének nagy fordulópontjairól, karrierjéről, valamint a művészetről beszélgettünk.
Mondd, te mit viszel magadon, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszani. Színpadról látom az arcot, hát viszem oda. Tudod, itt van fent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, formáld a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden máshoz befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolyt egy zsáktal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánatod, orrot lógatni nem ér. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, hagyd itt az egót egy adaggal. A karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogytig az ítélet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözőnbe kísérsz. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról meglátod,
hiszem, mondom. Tudod, itt van bent, ami veled marad, mert itt van a címpad, és itt a haza. Szívemben öltöm, én így maradtam szabad. Viszlek haza.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!